Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves közönségünk, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is dr. Kovács Emőke történész, Balaton kutató, és már megismertük a személyes pályádat, meg az elkötelezettségedet a Balaton iránt. A Balatoni Értéktár sorozatról váltsunk még néhány szót. Miről is van szó, ha valaki nem találkozott volna a művel?
Igen, hát három kötet, de az első köteten nincs rajt, hogy első kötet, mert akkor még nem tudtam, hogy három kötet lesz. Lényegében, amiről eddig beszéltünk, azt foglalja össze, csak egészen elmegy a 20. század végéig, és azokon az alapkutatásaimon nyugszik, amiket aztán az évek során még a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjának keretében is kutathattam, az pedig az, hogy mikor, mit jelentett a Balaton a magyar közgondolkodásban, hogy milyen jelentéstartalmak rakódtak rá az idők során, és hogy ezek hogyan befolyásolják egyébként a 21. századi Balaton képünket. Ez nagyon fontos.
Amikor Balaton értékek táráról beszélünk, nyilván abban balatoni értékek vannak. Mondasz esetleg egy-kettőt, ami ilyen közismertebb, nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a Balaton képhez tartozik, és mondjuk egyet-kettőt, amiről talán nem is tudunk, vagy nem is ismerjük.
Igen, ez nagyon jó kérdés, erről órákat tudnék mesélni. Az első kötetben vannak a populárisabb témák, például az első Balatonát úszó férfi, Szekrényesi Kálmán, akinek a szobra ott áll Siófokon, és 1880-ban úszta át a Balaton, vagy a balatoni fürdőkultúra, talán már ismertebb tényei, hogy mikor kezdenek el fürdeni, és a többi. A trianoni békediktátum utáni Balaton politika az már egy összetettebb dolog, és olyan érdekes a két háború közti Balaton történet, az első balatoni filmek, a balatoni rádióadások, Karinthy Frigyes és a Balaton, Herczeg Ferenc és a Balaton, zeneszerzők és a Balaton, kertek a Balatonnál, amit nagyon szeretek téma, például a magyar történelmi családok kapcsolata a vidékkel, mert hogy nagyon nagy ösztönző erejük volt, nem csak a festeticseknek, hanem a Széchenyieknek, Hunyadiaknak. Szóval nagyon sok érdekeség, talán még egyet mondanék, Bitera Gyula története, aki a Tihanyi Levendula nemesítő vegyészmérnök, és ilyenkor ezekben az esetekben a könyvben is a teljes életpályát bemutatom, akkor is, amikor már a Balatontól elszakadtak.
Uh-huh. Ja, Morzsáiban azért találkoztunk ezzel, ha emlékszel, vendégünk volt Holovics Huba, Balatonföldvár polgármestere, aki a Széchenyiek és Földvár sztorit azt megmutatta nekünk. Jó, ezek tényleg izgik, és erről kevesen tudnak. Mondj valami, kérlek, ha tudsz esetleg valami meghökkentőt, amiről nem is gondolnánk, hogy a Balatonnak ehhez is köze van, vagy ennek a Balatonhoz köze van.
Hát ha azt a nevet mondom, hogy Tüdős Klára.
Nekem konkrétan semmit nem mond.
Nekem sincs meg.
Azért most már a neve ismertebb, tehát lehet, hogy könyvekből, vagy jelent is meg Lóra Legény. Ő az első magyar jelmeztervezőnő az Operaházban dolgozott, és nagyon magas szintre vitte ezt, és hát az 1940-es évek elején az Istenhegyi úton lakott itt a fővárosban, nyugati autókkal járt, de ő egy fontos közéleti személy is volt, a református egyházon belül világi pozíciót töltött be, férje államtitkár volt, és ember mentőként tevékenykedett a második világháború idején, és hát 45 után őt is utoléri a kitelepítés és a kommunizmusnak az üldözése, és kevésbé ismert tény, és talán ez így nincs is meg az életrajzokban hangsúlyosan, hogy Balaton lellére száműzik, ahol házvezetőnő lesz kényszerűségből évekig, és még ott is oltárterítőt vált a református templomba, vagy például egy hasonló történet, de nem csak női történetek vannak, Claire Kenneth, ő is egy, már bólogattok, akkor jó, én régen azt hittem, tehát hogy én sem tudok mindent, hogy ő egy amerikai szerelmes regény író nő. De ő Kölcsey Kende Klára, aki egy magyar szerelmes regényíró nő, és a Rizsföldekre való 50-es évekbeli kitelepítése után egy Balaton széplaki nyaralóban, fűtetlen nyaralóban él évekig, és a Balaton jegét föltörve hordja föl a vizet, és ez egyáltalán nem volt benne az életrajzokban, úgy jöttem rá, hogy a szerelmes regényeiben nagyon sok Balaton utalás volt.
Úristen, mekkora sztorik. Egy-egy film rögtön, nem?
Azon gondolkodom, hogy ezeket a sztorikat honnan tudod összegerebjezni, mert hát nyilván ezek nem közismert dolgok, és hát elképesztő méretű merítés szükséges ahhoz, hogy ez hogy mondjuk akár Clark Lennetről, akár Tüdös Kláráról ez így kiderüljön, hiszen de is mondtad, hogy maguk sem nagyon dicsekedtek ezzel az időszakával az életüknek.
Igen, ezek ilyen bulvártörténeteknek tűnnek, és azért szoktam az előadásokon is elmondani a kutatásmódszertani részt, mert ezeknek mind visszamentem a levéltári hátteréig. Például a Tüdös Klára életrajz a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában van, ezt végigolvastam, a Clark Kennetnek az aktái az Állambiztonsági Levéltártörténeti Hivatalban találhatók. Általában egyébként, mivel rengeteget olvasok, nagy könyvtárat is vezetek, meg ez az életem, ez a bölcsészlét, amikor egy balatoni utalást találok, bármennyire kicsit, akkor azon a vonalon elindulok. Uh-huh. És hát egyébként nagyon jó kapcsolatom van a tó környéki kollégákkal, és akkor így az információkat azért egymás közt megosztjuk.
Mi dönti el azt, hogy érték-e valami, vagy nem? Mikor billen át? Mert most nagyon széles körbe beszélhetünk értékekről. Lehet-e érték akár egy kis büfének egy nagyon jó fogása, épp úgy, mint egy országos kulturális jelentőségű dolog mondjuk a festeticsek révén.
Itt látszik a történetekből, hogy azért vannak regionális jelentőségű vagy országos jelentőségű történetek, nincs benne ilyen súlyozás. Ami fontos, hogy én azért egyébként a Balaton kutatás mellett Magyarország 1945 utáni történetével hangsúlyosan foglalkozom, a diktatúra kiépülésével, működési mechanizmusával, és sokszor kerülnek azért a látóterembe olyan sorstörténetek, amiknél egyébként volt olyan, hogy az elején nem gondoltam, hogy van balatoni kapcsolódás, és aztán kiderült, hogy a szálak ide vezettek, végül is a Tüdős Klárához, és így jutott az elején. Yeah.
Azt most elég jól körbejártuk, hogy micsoda kutató munka, micsoda anyagfeldolgozás van itt ezek mögött, a művek, meg ezek mögött, a könyvek mögött. Hogy jut ezzel a nagy közönséghez? Tehát az ma még működő műfaj, hogy könyveket írunk, és ezt emberek elolvassák? Vagy milyen eszközeid vannak arra, hogy ezt a hihetetlen tudáskincset, amit felhalmoztál, ezt megoszd másokkal?
Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm is, ugye ki kellett lépni a közösségi térbe, ezt nekem is meg kellett tenni, tehát hiába a legjobban az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kutatófülkéjébe éreztem magam, ahogy meg a Balatonparton egy könyvvel. Én tényleg ez a klasszikus bölcsész voltam. Itt az évek során egyszerűen rá kellett arra eszmélnem, hogyha nem lépek ki a közösségi médiába, és ezekkel a történetekkel könnyű volt, akkor ez így bezárva marad. De nyilván van egy kiadóm, országos terjesztésben ott vannak a könyveim, és én azért hát majdnem heti szinten járom az országot a balatoni előadásaimmal. Tegnap is Balassagyarmaton voltam, ahol a balatoni nők történetéről beszéltem. Úgyhogy egy nagyon aktív olvasó közönségem van, és egyébként a Facebook hozzásegített ahhoz, hogy nagyon sok üzenetet kapok olvasóktól, vagy vannak, akik a családtörténetet osztják meg, és balatoni vonatkozásokat, úgyhogy egy jó kis közösségben
vagyok. Miért fontos
vagyok
szerinted erről beszélni? Most ugye mondtad, hogy Balassagyarmaton beszéltél a Balatonról. Ennyire benne van a magyar néplélekben a Balaton?
Részben igen, részben nem. Ugye mindenkinek van egy balatoni története, és ilyenkor általában az előadások után oda is jönnek hozzám, és volt egy hölgy, aki mondta, hogy 25 évig Balatonszemesen nyaralt, pedig hát Balassagyarmat és Balatonszemes azért távolság. Mindenkinek van egy balatoni történet, ami általában egy pozitív történet. És amikről pedig én beszélek, ott olyan szereplők vannak, akiknek a 80%-a magyar történelmi szereplő, vagy magyar történelmi eseménybe ágyazható az a balatoni esemény, hiszen a vidék történetében koncentrálódik egyébként Magyarország története.
Hát én nagyon remélem, hogy mi is hozzáteszünk valamit ezzel a kis beszélgetéssel, ezzel a kis műsorral, hogy minél többek menjenek utána dr. Kovács Emőke írásműveinek, kutatásainak, szakmai eredményeinek. Én biztos, hogy ezzel fogom kezdeni a következő hetet a Balatoni Értéktárral.
Igen. Egyébként a jövő generációi számára mennyire tartod ezt fontosnak, ha már a közösségi médiáról beszéltünk? Ez vezetett oda, hogy beléptél ebbe a fel, vagy ráléptél erre az útra, hogy közösségi média tevékenységet is folytatsz, vagy egész egyszerűen ez egy szükségszerűség volt, és nem egy ilyen nagyon tudatos döntés volt, hogy na hát a fiatalok ott vannak a közösségi médiában, akkor menjünk a fiatalok felé azzal, hogy mi is ott vagyunk.
Amiket én használok, ott már nincsenek. De a kérdést azért köszönöm, mert arra van egy másik módszerem, én magyar történelem szakos tanár is vagyok, és ez a pedagógus lét, vagy öröklött génekben öröklődött, és nekem speciális rendhagyó történelem óráim vannak, amik a Balaton történetéről szólnak, és szoktam menni általános iskolákba, középiskolákba, ez egy 45 perces felépített óra, és bizony van mit tanulniuk a Balaton kapcsán. Nagyon jó élményeim vannak, úgy mennek ki, hogy akkor most
leköti már őket?
Igen, persze. Az egy ilyen élmény alapú. Igen, szoktunk szavalni, végignézünk képeket, a végén ki szoktam őket kérdezni. Az elején mindig kiábrándulnak, hogy nem tudnak semmit, de szóval csak így, azt is személyes meggyőzéssel szoktam.
Uh-huh. Egyébként, hogy látod a kutatóként, meg ugye az országba jártadba, keltetbe, hogy tekint egy átlag magyar a Balatonra, akinek mondjuk nincs kötődése? Még mindig ez az ország nyaralóhelyeként lehetne apostrofálni talán?
Szerintem most a turisztikai kezdeményezéseknek és az általános kampányoknak köszönhetően, vagy a 4 évszakos Balatonnak köszönhetően ez most már ez a sztereotípia megszűnt, és azt látom az író-olvasó találkozóimon is, hogy nagyon sokszor távoli ország részekből nagyon érdeklődően és a kulturális értékek iránt nyitottan jelennek meg az olvasok, úgyhogy én ebben egy nagyon pozitív változást élek, és ott élőként ezt tapasztalom is.
Uh-huh. Akkor eldőlt az a vita is, hogy a Balaton ez egy ugye tó, egy természeti képződmény, de most már több, mint egy tó, most már valahol egy kicsit egy magyar történet is, nem?
Igen, nagyon összetett. Ugye látjuk ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat, a történeti síkokat, látjuk a 45 utáni magyar történelemből fakadó gátakat és sebeket, amik nagyban a Balatonnál is megjelentek, és amik a Balaton gasztronómiájától kezdve a turizmusára mindenre rányomták a bélyeget, és ebből nagyon nehéz volt a rendszerváltoztatás után kijönni, és talán mostanra sikerült egy olyan Balaton képet hozni, ami már elfogadható, és ehhez még hozzátennék egy nagyon lényeges dolgot, hogy a balatoni települések, ha még egységet is alkotnak a Balatonnál, mindegyik nagyon egyedi arculatú, nagyon egyedi az északi part és a déli part, de még azon belül is differenciált a történet.
Mm-hmm. No, hát akkor sok erőt kívánunk a további munkásságodhoz, és sok sikert. Most az utolsó része következik a műsornak, mégpedig az, hogy programokat ajánlunk az előttünk álló hétvégére, március 19 és 22-i hétvégére, csütörtöktől vasárnapig. Péter, elő a farbával, mi van a tarsolyban?
Hát akkor részben önmagunkat ismételve mondjuk el, hogy március 15-én Siómaroson Kossuth Lajos szobránál lehet tisztelegni a forradalmi hősök előtt, meg egyáltalán a magyar történelem előtt. Hány órára kell oda menni? Majd meg tessék rákeresni a neten, hogy hány órára kell oda menni. A második ajánlat, akkor még mindig az adás bűvöletében maradva, az a Balatoni Értéktárs sorozat. Tessenek megkeresni a Balatoni Értéktárs sorozatot, vagy rákeresni dr. Kovács Emőke oldalára, hogy ilyen és még ezeknél is izgalmasabb történetekhez tudjon a kedves néző, illetve hallgató hozzájutni.
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
És akkor rátérve a hagyományos, szokásos programajánlónkra, a Hévízi tónál ajánljuk az első programot. Március 20-án pénteken egy ingyenes geobotanikai sétán lehet megismerkedni a Hévízi tó különleges élővilágával. Ismerjétek meg a tavirózsatanösvényt és a lombkorona kilátót, miközben szakértő vezetés mellett bepillantást lehet nyerni a tó körül kialakult egyedülálló növény- és állatvilágba. Március 20, péntek, Hévíz. A következő program az idén 36. alkalommal megrendezésre kerülő a Forrásvíz Természetbarát Egyesület jóvoltából ismert lepke teljesítménytúra. A rajt és a cél is Vonyarcvashegyen van a vasútállomás mellett, ami a 71-es útról könnyedén elérhető, meg a Nyilván a vasútállomás mellett a vasúton is könnyen elérhető. Érkezhettek vonattal, busszal, autóval, de akár bringával is. Az ingyenes parkolóban mindent biztonságban ott lehet hagyni. Március 21-én szombaton lehet egy igazi tavaszi napsütéses, de akár még egy kicsit ilyen télből itt maradt programotok is. Az utolsó ajánlatunk, ez a Balaton felvidéki tájnak tájra jellemző, a szőlő mellett jellemző másik jellegzetes növény, a mandula, ami az ajánlat középpontjában áll. Márciusban borulnak virágba ugyanis a mandulafák, nem véletlen, hogy az akali bornapját is erre az időpontra vagy erre az időszakra időzítik. A rózsaszín szirmok alatt sétálva igazán különleges élmény lehet a kirándulás. A Balaton akali történelmi szőlőhegyek borút egyesület szervezésében a nyitott pincék napján bortúrára is indulhattok a Fenye és a Leshegy borosgazdáihoz. Kóstolás, panoráma, ahogy mondtam, mandula virágzás, egy igazi tavaszi feltöltődés a Balaton felvidéken, március 20-án és 21-én, pénteken és szombaton.
Van még program, hogy ne lenne, utána lehet nézni, ha ezen kívül is bármiféle időtöltésre vágytok a Balaton környéken, a visitbalaton365.hu oldalon biztosan találtok még megfelelő programot. Hát ennyi fért bele a mai műsorokban, megint jó társaságban repül az idő, szoktam volt mondani, úgyhogy nagyon hamar véget ért a beszélgetés. Sajnos dr. Kovács Emőke történésszel, Balatonkutatóval, köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Aki esetleg lemaradt volna, az nem maradt le semmiről, mert természetesen a szokásos módon a rádiós sugárzás után a beszélgetés teljes terjedelmében az elejétől a végéig visszahallgatható, illetve visszanézhető a Partcafé YouTube, illetve Spotify csatornáján.
Műsorvezető társam a Prinzinger Péterre, megköszönjük a kitüntető figyelmet, elvárjuk a közönséget a Partcafé legközelebbi adásához is.
Így van, Mihálovics András barátommal egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben újabb epizóddal jelentkezünk.
Szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra! Viszont